110-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fekete füst szállt fel a konklávé első szavazása után, tudósít a magyarkurír.hu. A Sextus kápolnában május 7-én szerda este 21 órakor a konklávéra összegyűlt 133 bíboros első szavazását követően fekete füst szállt fel a Sextus kápolna kéményéből. Az első szavazás során tehát nem született döntés az új pápa személyéről. A bíborosok a szavazatok számlálása után elimádkozták a vesperást a Sextus kápolnában, majd visszatértek szálláshelyükre, a Szent Márta házba, illetve a régi Szent Márta házba. A pápa választó bíborosok csütörtök délelőtt két szavazási kört tartanak. Ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30 szavaznak, valamint este 19:00 körül. Újabb funkciókkal bővült az egészségablak applikáció. Az online időpontfoglalásnál az applikáció a legkorábban elérhetőtől megmutatja a szabad időpontokat, jelentette be Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A kőbányai Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Kerkovics Gyula szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón az államtitkár elmondta. A fejlesztések nyomán lehetséges országosan, illetve régióban vagy településen keresni az akár beutaló köteles szakrendelések szabadidőpontjai között. Kiemelte, az egészségablak applikációt már több mint 4 millióan töltötték le, és havonta 150 millió beteg dokumentumot töltenek le róla. Molnár Karolina hangsúlyozta, az egészségablak applikáció rendkívül hasznos, könnyen kezelhető, és arra biztatott, mindenki éljen vele. A gyorsított ukrán uniós csatlakozás elképzelése valójában a brüsszeli háborús pszichózis legújabb fejezete. Nem a bővítésről, nem a békéről szól, hanem arról, hogy Brüsszel a háború finanszírozása utáni már közvetlen hadviselő féllé akar válni. Jelentette ki Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Kiemelte, a brüsszeli bürokraták a háborús doktrínát erőltetik, nem az ukránok sorsa érdekli őket, hanem nagyhatalmasdit akarnak játszani, és bármi áron katonailag akarják megnyerni a háborút. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ munkatársai a rendészekkel együttműködve több mint 40 000 utast ellenőriztek áprilisban 9 fővárosi járaton, miközben a megállókat, állomásokat és azok környékét is vizsgálták, közölte a BKK a távirat irodával. Kiemelték, a rendőrök 7 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Közülük 4-et szabálysértési körözés, 1-et kábítószer birtoklása miatt, és megtaláltak 2 eltűnés miatt keresett fiatalt is. 1-1 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, tulajdon elleni szabálysértés miatt. Továbbá szabálysértési feljelentést tettek, mert egy férfi nem igazolta a személyazonosságát, tették hozzá. A közleményben jelezték, a közös akciók folytatódnak annak érdekében, hogy tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát. Végül az időjárásról. Csütörtökön nagyobb részt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de északkeleten délután már a Dunántúl északi felén is lehetnek napos időszakok. Elsősorban a délnyugati déli megyékben kell többfelé esőre, záporra számítani. A többfelé élénk északi a szél északkeleten meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul. A délies csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Híreket hallottak.
Reklám.
életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kellett Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. május 8-án csütörtökön. A technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jövök vissza, majd a nap verse hangzik el még fél hét előtt. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána a szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben. Tóth Tihamér püspök élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya. 8 óra előtt még programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel ma is legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Beresz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ma a betegségek kialakulásában szerepet játszó genetikai háttér az öröklött hajlam ismeretének fontosságáról kérdezi dr. Priskin Katalint, a European Life Technologies molekuláris biológusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Miért jó tudni, hogy miben halt meg a nagymamánk? Olvastam egy sajtóközleményben, és nyomban eszembe jutott az is, hogy mintha újabban egyre többet foglalkoznának az egészségügyben a szakemberek az anamnézis felállításakor azzal a kérdéssel, hogy vajon milyen betegségek jellemezték a hozzáforduló páciens szüleit, nagyszüleit. A beszélgetések során persze eddig is feltették ezeket a kérdéseket a családi érintettségre vonatkozóan, ám ezúttal, mintha céltudatos érdeklődnének maguk az orvosok is.
Igen, én is úgy érzékelem innen a labor oldalról, hogy egyre több figyelmet kap ez a genetikai háttér az egyes betegségekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ennek az lehet az oka, hogy az utóbbi években, vagy akár évtizedben kezdett el elterjedni a úgynevezett új generációs szekvenálás, vagyis az a lehetőség, hogy a tumorokat, a tumoros betegségeknek a genetikai anyagát vizsgáljuk, és ezáltal az egyes tumoros betegségek mögötti genetikai hibáknak az azonosítása is megtörténhetett. És ennek egyébként a folyománya az, hogy egyre több ilyen genetikai meghibásodásra célzottan ható tumorellenes szerek kerültek alkalmazásra, és ilyen esetben nyilván a daganatos betegnek fontos, illetve a kezelőorvosnak fontos tudni azt, hogy egyes mutációk, génhibák megjelentek-e a betegben, tehát ezek a célzottan ható szerek hatásosak lesznek-e az egyes páciensekre.
Minden bizonnyal ez volt a fő vonulata a Daganatokról őszintén című előadásának is. Nem véletlenül szedte csokorba a mondani valókat, ugye, meg a tapasztalatokat?
Így van, tehát ugye mi a laborban ezekkel a genetikai meghibásodásokkal, illetve ezeknek a kimutatási eljárásaival foglalkozunk, igen.
Miért tartotta fontosnak ennek a közreadását?
Elsősorban azért, mert én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy minél több embert irányítsunk az egészségtudatosabb életmód felé, és ennek nagyon-nagyon nagy részét alkotja az, hogy ha esetleg ismerjük, hogy a felmenőink körében milyen genetikai betegségek, milyen tumoros betegségek fordultak elő, akkor mivel ezek ugye ránk is, az utódokra is öröklődhettek, ezért ezek irányt mutathatnak olyan szempontból, hogy milyen betegségekkel számíthatunk mi az egyedi életünk során.
Hát bizony a hajlamosító tényezőknek komoly szerepe van egy-egy betegség kialakulásában, így elsősorban ugye a daganatnál.
Tehát arra figyelnünk kell, ugye ezek a szűrő eljárásokat úgy fejlesztették ki, hogy ugye abban az életkorban ajánlják ki ugye a lakosság számára, amely életkorban az incidenciája, tehát az előfordulása a legmagasabb, de hát ez egy általános statisztika, ugyebár, és nyilván ezt érdemes lenne az egyedi személyre szabottan felfogni, vagyis ez azt jelenti, hogyha ezt az általános életkor alapján meghatározott rizikófaktort befolyásolják olyan tényezők, hogy mondjuk családi anamnézisben gyakrabban fordult elő egy adott tumortípus, akkor annál az egyénnél ugye nem csak a veszélyeztetett életkorban érdemes a szűrővizsgálatra eljárni, hanem már korábban érdemes odafigyelni rá, hogy egyes betegségekre nincs-e arra utaló egészségügyi jel.
Pedig hát sokféle szűrővizsgálaton vehetünk részt, sőt, egyes ráktípusokra programozott szűrés is van. Ez alatt mi értendő?
Mint ahogy említettem, tehát népegészségügyi szűrések Magyarországon olyan módon lettek ugye bevezetve, hogy azokban a tumortípusokban és azokban az életkorcsoportban, ahol a legnagyobb a lakossági terhelése tulajdonképpen, azoknál a pácienseknél érhetők el ingyenesen, tehát ez fontos, hogy más páciensek is elérhetik, de ennek a korosztálynak ingyenesen is elérhetőek. Ez a nők esetén a méhnyakrák szűrése, illetve az emlőrák szűrés, a férfiak és a nők esetén pedig mind a kettőjük esetében pedig a vastagbélrák szűrésnél rendelkezünk ilyen lakossági szűrőprogrammal.
Ugye ennek elsősorban az a lényege, hogy a tünetmentes időszakban csípjék el a bajt. Mert ha ez megtörténik, akkor hál' Istennek ma már nem egyenlő a daganat meg a rák szó a halálos ítélettel, hanem igenis kezelhető, gyógyítható, vagy legalábbis az életminőség szinten tartható.
Így van, tehát a szűrővizsgálatok alapvetően azt a célt tűzték ki, hogy minél korábbi, vagy esetleg még tünetmentes stádiumban kerüljenek felismerésre ezek a tumorok, és ez azért is nagyon fontos, mert sajnos Magyarországon, egyébként nem csak Magyarországon, hanem világszinten is, ezek a tumorok előre haladottabb stádiumban kerülnek felismerésre, viszont minél előre haladottabb stádiumban ismerjük fel a daganatot, annál kevesebb kezelési lehetőség van a klinikus kezében, és annál rosszabbak ugye a kilátások. És még korai stádiumban akár teljesen tumormentessé is tehető a páciens, tehát sokkal jobbak a túlélési esélyek.
Utalt az imént az egészségtudatos magatartásra. Hát e tekintetben igen sok tennivalónk van még, ugye?
Igen, igen. Valóban nem csak a szűrővizsgálatokra való eljárás, hanem az egyéni rizikófaktorok csökkentése is nagyon fontos, és akkor ez alatt nyilván azt értem, hogy ismerjük, hogy mi az a tumortípus, amire hajlamosabbak vagyunk a genetikai örökségünk által, de az egyedi életünk során felhalmozott rizikófaktorok is, úgy, mint ugye a táplálkozási, a mozgás szegény életmód, vagy a munkahelyünk, munkakörülményeink által közvetített rizikófaktorok csökkentése is nagyon fontos. Nyilván ezt sajnos nem teljes mértékben tudjuk kiküszöbölni, hiszen mindannyian dolgozunk, viszont talán szerintem ami nagyon fontos lenne, és erre Magyarországon olyan nagyon sok figyelem eddig nem került, hogy ugye a stressz az egy nagyon fontos, nagyon erős rizikófaktor. Úgy általában mindenféle krónikus betegség szempontjából, de a daganatok hátterének a szempontjából. És mivel a stressztől azért nem nagyon tudjuk magunkat függetleníteni, inkább a stressz kezelése az, amiben fejlődnünk kellene, vagy esetleg akár...
Vagy be kellene sorolni a szűrővizsgálatok körébe, tanítani, oktatni, hogy lehet kezelni.
Igen.
Kétségtelen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ma a betegségek kialakulásában szerepet játszó genetikai háttér az öröklött hajlam ismeretének fontosságáról kérdezte dr. Priskin Katalint, a European Life Technologies molekuláris biológusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Nagyobb részt erősen felhős vagy borult idő lesz, de délután északkeleten és a Dunántúl északi felén már lehetnek napos időszakok. Elsősorban a délnyugati déli megyékben kell többfelé esőre, záporra számítani. A többfelé élénk északias szél északkeleten meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, a déli csapadékos tájokon lesz a leghűvösebb. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. És hogy hány fok van most, azt már sorolom is, nézzünk szét az országban. Békés Csaba 11 fok, Budapest, Debrecen, Győr 10. A Kékesen 3 fok van, Miskolcon 8, Tapkoron 9. Paks 12 fok, Pécs 10. Sármelléken 9 fok van, Siófokon 12, Szegeden 11. Szolnok, Szombathely 10 fok. 9 fok van a Sátoraljaújhelyen, itt Egerben 10, és Jászberényben 9 fokot mutat a hőmérő. Bácsalmás tartja a napi meleg rekordot, 2003-ban, május 8-án 34,5 Celsius fokot mértek a településen. A hideg rekorddal dobogó kőbüszkélkedhet 1909 óta, ez az érték pedig -2,8 Celsius fok. Ma térségünkbe az eddigiekhez képest több fokkal hűvösebb levegő áramlik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek hidegfront jellegű tüneteket észlelhetnek, például fejfájást, migrént és tartós álmosságérzetet. És most az utakról. Balesetről hál' Istennek nem jött jelentés, maradjon ez így a nap folyamán, de számítsanak az M3-ason autózók arra, hogy még mindig folynak sokfelé a nagy felületű burkolatfelújítási munkák. Ezért sok helyen terelésre, sáv lezárásra kell számítani. A kompokról nem érkezett semmilyen hír, így azok valószínűleg minden átkelő helyen menetrendszerűen közlekednek. Útrakelés előtt tájékozódjanak az utinform.hu-n. Mindennyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night again. Napverse. Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimborra című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 27-től a Pásztor tüzet szerkesztette. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. Második könyve a Nagy Csütörtök 33-ban jelent meg. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Ré bíboros homiliája. A pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. Extra omnes. Mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezércikke a konklávé kezdetéről. Megkezdődött a konklávé, amelyen megválasztják Péter 267. utódát. Május 7-én délután a választóbíborosok a pálkápolnában imádkoztak, majd körmenetben vonultak a Sixtus kápolnába, ahol megtartják a pápa választást. A bíborosok esküdtettek, majd bezárultak a kápolna kapui. Szerdán egy szavazásra kerül sor, amelynek eredményét a felszálló füst színe jelzi adásunkkal egy időben. Szerdán a pápa választásért bemutatott szentmisét követően délután a bíborosok elhagyták szálláshelyüket, vagyis a Szent Márta házat, és az apostoli palota pálkápolnájában gyűltek össze közös imádságra, amelyet Pietro Parolin bíboros, volt szentszéki államtitkár vezetett. Fél ötkor körmenetben a szentek litániáját énekelve kettes sorokban vonultak át a Sixtus kápolnába, elhelyezkedtek a számukra kijelölt helyen, majd elénekelték a Veni Creator himnuszt. Ezt követően a 133 bíboros, köztük Erdő Péter, Esztergom budapesti és Németh László belgrádi érsek esküdtett, Pietro Parolin bíboros és Diego Ravelli érsek pápai szertartásmester vezetésével. Mi, választó bíborosok, valamennyien is egyenként, akik jelen vagyunk-e pápa választáson, ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy hűségesen és pontosan megtartjuk mindazokat az előírásokat, amelyeket II. János Pál pápa 1996. február 22-én kibocsátott Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúciója tartalmaz. Hasonlóképpen ígérjük, kötelezzük magunkat és esküszünk rá, hogy bármelyikünk, akit isteni rendelkezés alapján római pápává választanak, kötelezi magát arra, hogy hűségesen fogja végezni az egyetemes egyház pásztorának péteri szolgálatát, és határozottan fogja képviselni és védeni a Szentszék lelki és világi jogait és szabadságát. Mindenek előtt pedig megígérjük és esküszünk rá, hogy a legnagyobb hűséggel fogjuk őrizni mindenkivel, klerikusokkal és laikusokkalben egyaránt mindannak titkát, ami bármi módon kapcsolódik a római pápa megválasztásához, ami a szavazást közvetlenül vagy közvetve érintve a választás helyszínén történik. Semmiképpen nem fogjuk megszegni a titoktartást, sem a választás alatt, sem az új pápa megválasztása után, kivéve, ha arra maga a pápa kifejezetten engedélyt ad. Mindezt azért, hogy soha ne adjunk alkalmat vagy kedvezést bármilyen beleszólásnak, ellenzésnek vagy bármi más beavatkozásnak, melyel bármilyen rendű vagy rangú világi hatóság, csoport vagy személy akarná befolyásolni a római pápa megválasztását. Az evangéliumos könyvretett kézzel fogadott eskü után bezárultak a Sixtus kápolna kapui, az extra omnes, vagyis mindenki távozzon felszólítással. Ekkor mindenki, aki nem rendelkezik szavazati joggal, elhagyta a Sixtus kápolnát. A választóbíborosok meghallgatták Raniero Cantalamessa bíboros elmélkedését, majd megtartották az első szavazást. Ennek eredménye szerda esti adásunkkal egy időben várható, ha fekete a kápolna kéményéből felszálló füst, csütörtökön folytatódik a konklávé.
Ray bíboros homíliája. A pápa választás mindig Péter apostol visszatérése. 133 választó bíboros és több idősebb kardinális jelenlétében kezdődött szerdán délelőtt a Szent Péter Bazilikában a római pápa megválasztásáért tartó szentmise, amelyet a 91 esztendős Giovanni Battista Ray bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatott be. Homiliájában hangsúlyozta, Péter minden utódjának feladata, hogy nevelje minden keresztény ember közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás közt.
Negli atti degli apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste.
Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Krisztus mennybe menetele után és pünkösre várva mindenki kitartóan imádkozott Máriával, Jézus anyjával együtt, kezdte beszédét Ray bíboros. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt, az oltár mellé helyezett szűzanya tekintete előtt, ebben a bazilikában, amely Péter apostol sírja fölé emelkedik. Érezzük, hogy velünk egyesül Isten egész népe a hit érzésével, a pápa iránti szeretetével és bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét, világosságát és erejét kérjük, hogy megválaszthassuk azt a pápát, akire az egyháznak és az emberiségnek szüksége van a történelem e nehéz és bonyolult fordulópontján.
Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso.
Az imádság, a Szentlélek segítségül hívása az egyetlen helyes és illő hozzáállás, mint hogy a választó bíborosok a legnagyobb emberi és egyházi felelősséggel járó aktusra és egy kivételes jelentőségű választásra készülnek, egy olyan emberi aktusra, amelynél minden személyes megfontolást el kell hagyni, és csak Jézus Krisztus Istenét, valamint az egyház és az emberiség javát kell figyelembe venni és a szívükben tartani. Az evangélium szavai Jézus legfőbb üzenetének, testamentumának szívébe visznek minket, amelyeket a búcsú vacsora estéjén intézett apostolaihoz: ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És mint egy pontosítana az, ahogy én szerettelek titeket, szavait is jelzi Jézus, hogy szeretetünknek milyen messzire kell mennie, mert később ezt mondja: nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Il messaggio dell'amore che Gesù definisce comandamento nuovo.
Ez a szeretet üzenete, amelyet Jézus új parancsolatnak nevez. Újnak, mert pozitívan átalakítja és nagy mértékben kibővíti az ószövetségi intést, amely így szólt: ne tedd másokkal azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, hangsúlyozta Ray bíboros. A Jézus kinyilatkoztatta szeretet nem ismer határokat, és köteles tulajdonsága minden tanítványa gondolatainak, cselekedeteinek. Magatartásuknak mindig igazi szeretetet kell tanúsítani, elkötelezze magukat egy új civilizáció építése mellett, amelyet hatodik Pál a szeretet civilizációjának nevezett. A szeretet az egyetlen erő, amely képes megváltoztatni a világot, szögezte le Ray bíboros. Jézus az utolsó vacsora kezdetén meglepő gesztussal adott példát nekünk erről a szeretetről, lehajolt mások szolgálatára, és megkülönböztetés nélkül megmosta az apostolok lábát, Júdást sem kizárva, aki elárulta őt. Jézusnak ez az üzenete a Szentmise első olvasmányához kapcsolódik, amelyben Izajás próféta arra emlékeztetett bennünket, hogy a pásztorok alapvető minősítője a teljes önátadásig menő szeretet. A Szentmise liturgikus szövegei, folytatta Ray bíboros, felhívnak minket a testvéri szeretetre, a kölcsönös segítségre és az egyházi közösség és az egyetemes emberi testvériség iránti elkötelezettségre. Péter minden utódjának feladatai közé tartozik, hogy növelje ezt a közösséget, minden kereszténynek a közösségét Krisztussal, a püspökök közösségét a pápával és a püspökök közösségét egymás között. Nem egy önmagára vonatkoztatott közösséget, hanem az emberek, népek és kultúrák közti közösséget, amelynek szíve közepében áll, hogy az egyház mindig a közösség otthona és iskolája. Ez az erős felhívás arra is szól, hogy az egyház egységét fenntartsa a Krisztus által az apostoloknak jelzett úton. Az egyház egységét Krisztus maga akarja, egy olyan egységet, amely nem egyformaságot jelent, hanem szilárd és mély közösséget a sokféleségben mindaddig, amíg teljes hűségben marad az evangéliumhoz.
Ogni pápa continua incarnare Pietro e la sua missione. E così rappresenta Cristo in terra.
Minden pápa továbbra is Pétert és az ő küldetését testesíti meg, és így Krisztus képviseli a földön. Ő a szikla, amelyre az egyház épül. Az új pápa megválasztása nem egyszerűen személyek egymás követése, hanem mindig Péter apostol visszatérése. A választó bíborosok a Sixtus kápolnában adják le szavazatukat, ahol, ahogy az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció mondja, minden hozzájárul Isten jelenlétének tudatosításához, akinek színe előtt mindenkinek meg kell jelennie egy napon, hogy megítéljék. Második János Pál pápa a római triptikon művében azt kívánta, hogy a szavazás nagy döntésének órájában az ítélő Jézus fenyegető Michelangelo-i képe mindenkit emlékeztessen majd felelősségének nagyságára, hogy a legfőbb kulcsokat a megfelelő kezekbe helyezze. Imádkozzunk tehát, kérte Ray bíboros, hogy a Szentlélek, aki az elmúlt 100 évben egy sor igazán szent és nagy pápát adott nekünk, adjon nekünk egy új, Isten szíve szerint való pápát az egyház és az emberiség javára. Imádkozzunk, hogy Isten olyan pápát adjon az egyháznak, aki a legjobban tudja, miként kell felrázni mindenki lelkiismeretét és az erkölcsi és lelki energiákat a mai társadalomban, amelyet ugyan nagy technikai fejlődés jellemez, de amely hajlamos megfeledkezni Istenről. A mai világ sokat vár az egyháztól azoknak az alapvető emberi és lelki értékeknek a megőrzése érdekében, amelyek nélkül az emberi együttérés nem lesz jobb, sem nem marad a javak letéteményese a jövő nemzedékek számára. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja járjon közben anyai közbenjárásával, hogy a Szentlélek világosítsa meg a választó bíborosok elméjét, és hogy egyetértsenek egy olyan pápa megválasztásában, akire korunknak szüksége van. Zárta homíliáját Giovanni Battista Re bíboros a konklávé megkezdésének napján.
A bíborosok arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. A konklávé előtt az általános kongregációra összegyűlt bíborosok nyilatkozatot tettek közzé, amelyben elítélik, hogy a konfliktus övezetekben nem sikerült elérni békemegállapodásokat. A konklávé kezdete előtt május 6-án kedden az utolsó alkalommal megtartott kongregációra összegyűlt bíborosi kollégium nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálattal jegyzik meg, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén. Éppen ellenkezőleg, a támadások, különösen a civil lakosságot sújtó támadások fokozódtak. Olvasható a Szentszék sajtóirodája által május 6-án kiadott közleményben. Extra omnes, mindenki távozzon. Paolo Ruffini vezér cikke. A bíborosok belépése a Sixtus kápolnába egy felfüggesztett, misztériummal teli idő, amelyben meg kell különböztetni az Isten szolgáinak szolgáját. A kommunikációs dikasztérium prefektusa megosztja gondolatait a konklávé kezdetéről. Ebben a felfüggesztett időben a világon mindenki azon tűnődik, ki lesz Róma 267. püspöke. Mindenki részt vesz benne, még ha fizikailag ki is van zárva arról a helyről, ahol az apostolok utódai, akik bíborosok lettek, összegyűlnek és egy kápolna titkában őrizve megválasztják Isten szolgáinak szolgáját, aki az egyház vezetésére hivatott. Szolga. Az egyetlen nép szolgája, amelyhez Péter is tartozott, és amelynek része marad még azután is, hogy elhívást kapott a vezetésre. Szolga. És ebben rejlik a misztérium. Hogyan lehet egy szolga egy népvezetője, egy egyházé? Teszi fel a kérdést Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. Ez egy kérdés, amelyre Jézus olyan szavakkal válaszolt, amelyeket ma is nehezen értünk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Tehát szolgálni. Erre hivatottak Péter utódai, hogy vezessék az egyházat. És ez a paradoxon zavarba ejtő. Ez összezavarja mind a médiát, mind a világ számos, kis és nagy hatalmi központját egyaránt, miközben az identitásán, a névválasztásán töprengenek, hogy ki lesz majd a kiválasztott, sőt talán még a döntést is megpróbálják befolyásolni olyan forgatókönyvek és értelmezések kidolgozásával, amelyek mintha homokba lettek volna írva. Extra omnes. Mindenki távozzon. Ez a szabály megzavarja ezt a most és a még nem között felfüggesztett időt, amelyben még a bíborosok is arra kapnak meghívást, hogy belépjenek a misztériumba, és nem csak mindenkit, hanem mindent a Sixtus kápolnán kívül hagyjanak. Önmagukat, gondolataikat, érveléseiket. És teljesen üresítsék ki önmagukat, hogy teret engedjenek egyedül a léleknek, egy őket meghaladó dinamikának, és Péter misztériumának, de Péter ilyen, egy rejtély, ami bizonyosságot ad nekünk. Péter az a halász, akinek Jézus megígérte, hogy a gonosz nem fog győzedelmeskedni. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Ő az az apostol, akiért, amikor rábízta egyházát, Isten fia imádkozott, különleges ajánlással fordulva az atyához, hogy az segítse őt a vállán cipelni a különben túl nagy súlyt. Pétert ez az ima támogatja, amely az idők és a történelem során kiterjedt utódaira, egészen napjainkig. Ez egy valóban konkrét, különleges ima, hogy a hit soha ne fogjon el a megpróbáltatások közepette, amelyekkel szembe kell néznie, amelyek olyan különbözőek és olyan hasonlóak, szekularizált, megosztott, polarizált, összezavarodott, feldühödött korunk megpróbáltatásaihoz. Korunk tele van parancsolási vágyal, és szegény a szeretetben, képtelen felfogni a szolgálat és a közjó értékét, tele van törékeny bizonyosságokkal és hamis igazságokkal, inkább haraggal, mint irgalommal van átitatva, oly gyakran inkább bosszúra vágyva, mint megbocsátásra. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát, de imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Péter az irgalom és a szeretet közösség és a meghallgatás misztériuma. Egy halász, aki rosszul kalkulál, aki zaklatott, ha egész éjjel a tengeren nem fog egyetlen halat sem. Aki aztán a túlsó oldalon kiveti a hálókat egy idegen, puszta szavára. És végül megérti, hogy aki beszél hozzá, az az ő mestere. Péter egy bűnös, akinek megbocsátottak. Ő a kiválasztott, aki mielőtt örvendezett volna, keservesen sírt, miután elárulta az urat, mint Júdás. De ő sírt. Sírt. Könnyeiben rejlik minden misztériuma. És ott van az egyház misztériuma. Ezek a könnyek talán országának kulcsai. Ezek Péter és misztériumának kulcsai. Egy olyan törékenység, amely éppen azért erőteljes, mert nem a saját fényével ragyog. Egy szikla, még ha nem is volt az. Éppen ezért erősít meg mindannyiunkat a hitben. Zárja vezércikkét Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa a konklávé kezdete előtt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
hogy mosolyogva kezd fel. Már tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz. És mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár. Add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A kenyér szaporításkor Jézus földi kenyeret adott az embereknek, amely a test tápláléka. Ezt követően pedig a mennyei kenyérről beszél, amely lelki táplálék az emberek számára. A hallgatóság elcsodálkozott, amikor Jézus kijelentette, hogy ő az örök élet kenyere, és teste valóban táplálék, hiszen ekkor még nem tudhattak az eukarisztia csodájáról. Az Úrnak a mai evangéliumban mondott szavai nagy csütörtökön valósultak meg első alkalommal. Azóta az általa mondottakat és tetteket megismételve minden szentmisével valóságosan megjelenik Krisztus az átváltoztatott kenyérben és a borban. Az oltári szentséggel kapcsolatban kettős feladatunk van. Egyrészt hinnünk kell, hogy az eukarisztia valóban Krisztus teste, másrészt táplálkoznunk kell ezzel a kenyérrel, amely az örök élet tápláléka számunkra. Ebből a kenyérből él és táplálkozik az egyház, s minden hívő, aki az egyházhoz tartozik. A szentmisében az átváltoztatást követően hitünk szent titkának nevezzük az oltári szentséget. Titokzatos már maga a történés, amikor a miséző szavára a kenyér az Úr testévé, a bor az ő vérévé változik át, de titokzatos a mi Urunk jelenléte is az átváltoztatott kenyérben és borban. Mindezt csak hittel tudjuk elfogadni, az emberi ész és értelem ugyanis korlátokba ütközik. Az átváltoztatásban az egyház hite fogalmazódik meg, amely magába foglalja az én személyes meggyőződésemet is arról, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, 7 órától, vagyis rövidesen Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!